kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénklökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt, szervezetbűnözés és klímaváltozás. Zmerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Péter fillérek. A pápa a karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. XIV. Leó az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. Az amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása 250. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetben szólt a philadelphiai Independence Mall téren összegyűltekhez, amely beszéddel átvette a National Constitution Center által adományozott Liberty Medal, azaz szabadság érdemérem kitüntetést. A Nemzeti Alkotmányossági Központ egy non-profit, pártoktól független intézmény Philadelphiában, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának szentelt múzeumként, oktatási központként és vitafórumként működik. Ezt a rangos, évente odaítélt amerikai kitüntetést a philadelphiai National Constitution Center adományozza olyan világvezetőknek és személyiségeknek, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tettek tanúbizonyságot a szabadságjogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van, többek között Nelson Mandela, a Dalai Lama, Jimmy Lai, Václav Havel, Volodymyr Zelenszky és Mihail Gorbacsov. 14. Leó pápa amerikai származására utalva úgy fogalmazott, hogy e nagy nemzet fiaként örömmel csatlakozik azokhoz, akik Isten áldását kérik Amerika jövőjére, hogy a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott magasztos eszmék továbbra is az egység, az igazságosság és a béke útján vezessék az országot. Beszédében Leó pápa felidézte a függetlenségi nyilatkozat jól ismert sorait, amelyek szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, és teremtőjétől elidegeníthetetlen jogokat kapott, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogot. Rámutatott, hogy bár ezek a gondolatok a felvilágosodás nyelvezetében fogalmazódtak meg, végső alapjuk a bibliai emberképben rejlik. Éppen itt fedezzük fel az emberi méltóság alapját, azt a méltóságot, amely megelőzi bármely állam létrejöttét, és amelynek védelme az állam legfőbb feladata, hangsúlyozta 14. Leó. Ezt követően emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 250 év során emberek milliói tekintettek Amerikára a szabadság földjeként. Az ország egymást követő bevándorló nemzedékek előtt nyitotta meg kapuit, lehetővé téve számukra, hogy gyermekeikkel együtt részt vegyenek a nemzet jövőjének építésében. Ugyanez a szabadság szeretet ösztönözte az Egyesült Államokat arra is, hogy a két világháború idején nagy áldozatok árán a saját határain túl is kiálljon a szabadság ügye mellett. Leó pápa ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az alapítók álma nem valósult meg egyszer s mindenkorra. Az igazságosságot és a szabadságot megtestesítő társadalom felépítése nem volt könnyű, és sok tekintetben ma is folyamatban lévő feladat. Hozzátette, minden nemzedéknek újra magára kell vállalnia ezt a küldetést, szembenézve korának új kihívásaival. Beszédének központi részében 14. Leó az élethez való jogról elmélkedett. Rámutatott, hogy a függetlenségi nyilatkozat elsőként ezt a jogot nevezi meg, hiszen aki életét elveszíti, az szabadságával sem élhet, és a boldogságot sem keresheti. Egy nemzet életereje szorosan összefügg azzal az értékkel, amelyet minden emberi életnek tulajdonít, annak minden formájában és állapotában, elismerve, hogy minden személy méltósága puszta létezéséből fakad, mutatott rá Leó pápa. Az emberi élet belső értéke arra indítja az embert, hogy csodálattal szemléje a teremtő művét, és tisztelettel őrizze ezt a felbecsülhetetlen ajándékot. A pápa hangsúlyozta, hogy ezt a tiszteletet a törvényhozásnak is tükröznie kell. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a fogantatás pillanatától a természetes halálig elismerik és oltalmazzák ezt az ajándékot. Hozzátette, egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes támogatni, megvédeni és megbecsülni minden ember életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét és azokét, akiknek értékét megkérdőjelezik. 14. Leó ezután a szabadság valódi jelentéséről szólt. Rámutatott, hogy azt gyakran pusztán úgy értelmezik, mint annak lehetőségét, hogy az ember azt teheti, amit akar. A hiteles szabadság azonban ennél sokkal mélyebbre vezet. Az igazi szabadság azon a képességünkön alapul, hogy felismerjük az igazságot és ragaszkodunk a jóhoz, még akkor is, ha ezért nagy áldozatot kell hoznunk. Ez a vágy az igazság és a szabadság után készteti az embereket arra, hogy feltegyék életük legfontosabb kérdéseit. Mi az élet értelme, mi végső célunk, és ki számunkra Isten? Leó pápa kiemelte az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadság jelentőségét is. Ez biztosítja minden ember számára, hogy félelem és kényszer nélkül kövesse lelkiismeretét, nyilvánosan megélhesse hitét, és közösségeivel együtt hozzájáruljon a közjó építéséhez. Rámutatott, hogy ennek köszönhetően alakult ki Amerikában a vallások közötti párbeszéd és együttműködés gazdag hagyománya, amely sokat tett a nemzet történelmét meghatározó erkölcsi kérdések közös megvitatásáért. Remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Beszéde végén 14. Leó az Egyesült Államok jelmondatára az E pluribus unum, sokból egy feliratra utalt. Emlékeztetett arra, hogy különböző származású, vallású és nyelvű emberek tudtak közös nemzetet építeni, mert ugyanazok az időtálló eszmények kötötték őket össze. Egy nemzet csak akkor virágozhat, ha valóban egységes. Nem múló célok, hanem olyan eszmények kapcsolják össze, amelyek nem halványulnak el az idő múlásával. A pápa azt kívánta, hogy a közös emberi méltóság, az egyenlőség és a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott jogok a jövőben is az amerikai társadalom egységének és reményének forrásai legyenek. A szabadság érdeméért átvételekor 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója az alapító eszmények melletti új és ünnepélyes elköteleződés alkalma legyen, hogy Amerika továbbra is a békét, a jólétet, a nagylelkűséget és a nemes lelkűséget szolgáló nemzet maradjon. Végül az országot és annak jövőjét az igazi szabadság és a maradandó béke forrására bízta, majd így fohászkodott. Isten áldja Amerikát!
A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban Gustavo Francisco Petro Urrego kolumbiai elnököt. A politikus a Szentszéki államtitkárságon folytatott tárgyalást a dél-amerikai ország és a térség szociálpolitikai helyzetéről, különös tekintettel a konfliktusokra, a nemzetközi szervezet bűnözésre és a klímaváltozásra. A Szentatya július 2-án csütörtökön délelőtt fogadta a vatikáni apostoli palotában Gustavo Francisco Petro Urregót, a kolumbiai köztársaság elnökét. A politikus a pápai audienciát követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Daniel Pahu atyával, aki az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális osztályának helyettes titkára. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során, melyekről a Szentszéki Sajtóközpont közleményben tájékoztatott, a felek megelégedésüknek adtak hangot a Kolumbia és a Szentszék között fennálló jó kapcsolatok miatt, melyeket az egyház és az állam állandó és pozitív együttműködése jellemez, a béke, a kiengesztelődés és a nemzet egységének előmozdítása érdekében. A találkozón áttekintették Kolumbia és a dél-amerikai térség társadalmi és politikai helyzetét. Különös tekintettel a konfliktusok, a nemzetközi szervezetbűnözés és a klímaváltozás okozta hatásokra.
Merili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Leó pápa új vezetőket nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumba. Alessandra Smerilli nővért prefektusnak, Fabio Baggio bíborost a Laudato Si felsőoktatási központért felelős proprefektusnak, a szlovák József Barlász prelátust pedig titkárnak. A június 30-án bejelentett kinevezések szeptember 1-én lépnek hatályba. Alessandra Smerilli nővér a Don Bosco Szalézi nővérek tagja, 2021 óta a dikasztérium titkáraként szolgált, és mostantól prefektusként vezeti majd a vatikáni szervet. A 79 éves Michael Cerny bíboros utóda lesz, aki 2022 óta volt a dikasztérium prefektusa. A kinevezésekkel teljessé válik az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új vezetői csapata, amely vatikáni szerv feladata, az egyház munkájának elősegítése, az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ iránti törődés terén és az emberi méltóság előmozdítása világszerte.
Péter fillérek. A pápa karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. Közzétették a pápához érkező adományokat gyűjtő alap éves jelentését, amellyel a hívek az egész világról támogatják Péteri küldetését és karitatív kezdeményezéseit. 2025-ben ez az összeg 57,6 millió eurót tett ki. A legadakozóbb országok között találjuk az USA-t, Olaszországot és Brazíliát. Sok projektet finanszíroztak, mint például templomok építését Egyiptomban, valamint egy kolostorét Sri Lankán. A Péter Fillérek Alapítvány 2025-ös jelentése szerint 57,6 millió euró adomány gyűlt össze az egyetemes egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezésre, míg a kiadások összege valamivel több, 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad. 2025-ben 54,5 millió euró hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szentszék által vezetett tevékenységek támogatására, a pápa apostoli küldetésének szolgálatára, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló személyek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak. A nagyobb bevételek 63,6%-ban az egyházmegyékből érkeznek, ezt követik a magánadományozók, az alapítványok és a szerzetesi intézmények. A Péter Fillérek Alapítványba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szentszéknek, kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a persejpénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy interneten, hitelkártyával vagy debitkártyával, végül pedig azok a hagyatékok, amelyekről végrendeletben döntenek a Szentszék javára. Az adományok földrajzi megoszlása szerint az Amerikai Egyesült Államokból érkezik 25,1%, aztán Olaszország és Brazília legbőkezőbb. Őket követi Dél-Korea, Németország, Franciaország és Spanyolország. A Péter Fillérek segítenek abban, hogy a pápa anyagi támaszt nyújtson a fejlődő országoknak és a háború sújtotta lakosságnak, valamint különféle módokon támogassa a plébániák, egyházmegyék és szerzetes intézmények evangelizáló jelenlétét, melyek nehéz helyzetben vannak. Három tevékenységi körre bontható a támogatás: az evangelizáló jelenlét kiszélesítése, szociális projektek, valamint az evangelizáló jelenlét támogatása összesen 13,3 millió euró értékben. Tavaly 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban valósultak meg, főként Afrikában, Ázsiában és Európában, ahol ösztöndíjakat folyósítottak pápai egyetemekre, papok, szemináristák és szerzetesek részére, akik Afrikából, Latin-Amerikából és Ázsiából származnak. Humanitárius segélyeket nyújtottak továbbá az ukrán lakosság részére. Az evangelizáló jelenlét kiterjesztéséhez hozzátartozik új templomok és más épületek létrehozása, azzal a céllal, hogy előmozdítsák és megerősítsék az újabb helyi egyházakban az evangelizáló jelenlétet. Sri Lankán új kolostort emeltek Mannárban, Egyiptomban plébánia templomot Hagázában, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kája városában. Ami a szociális projekteket illeti, képzési és támogatói programokról van szó, de anyagi segítségről is a helyi közösségek számára. Ilyen jellegű támogatást biztosítottak Gázában. Iskolatermet építettek leányoknak az indiai Dalitban és Ambikapurban, valamint egy középiskolát Dél-Szudánban, Bentiuban. A missziós országok helyi egyházait és a különösen nehéz helyzetben lévőket segítették többek között Myanmarban egy papi otthon létrehozásával Patenben, míg Haitin újjáépítették a Szent Jeromos templom szentélyét, valamint Zambiában a Kapvei Szent Ágoston nagy szemináriumot. A Péter Fillérekből támogatják a szentszéki dikasztériumok, intézmények és szervezetek szolgálatát is három területen: a pápa apostoli küldetését, a szolgáltatásokat és az igazgatást, valamint a vagyonkezelést. A szentszéki intézmények bruttó költsége, melyek a pápa misszióját segítik, nem számítva maguknak az intézményeknek a levont bevételét, 2025-ben elérte a 404,5 millió eurót, melyből körülbelül 41,2 milliót, vagyis a 10%-át a Péter fillérek fedezték. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és bizonyos speciális evangelizációs igényekre.
Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk az előző adás témáját, amely az Isten hit volt. A beszélgetés dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezeti, beszélgető társai Laskai Anna, az intézmény impulzus csoportjának tagja, szaktájékoztató, dr. Habil Szűcs Zoltán, az egyetem pedagógiai karának dékánja, és dr. Kovács László, a pedagógiai kar docense lesz.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkben, és ugyanabban a közösségben vagyunk most itt együtt, Annával, Zoltánnal és Lászlóval, akikkel az elmúlt adásban is beszélgettünk, és a téma is hasonló, az Isten hit. Már az elmúlt alkalommal is próbáltuk, és most is megpróbáljuk ezt megtenni, hogy saját példánkon, saját munkánkon keresztül elmeséljük, elmondjuk azt, hogy mit is jelent nekünk az Isten elfogadása. Az egyik történet arról szól, és ezt kötik sokan Pascalhoz, meg nagyon sok más író, meg költő is megfogalmazta, nagyjából hasonló módon. Tehát azról szól egyik történet, hogy az embernek végig kell gondolnia, hogy az Istennek a létezésével és az Istenhez fűződő viszonyával hogyan számol el élete végén. Érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz velünk, és hogy mi lesz velünk, az attól is függ, hogy hogyan állunk az Istennel való kapcsolatunkban. De egyik lehetőség az, hogy van Isten és hiszünk benne, mondják ezek a gondolkodók, ez egy nagyon jó lehetőség. A másik, hogy nincs Isten és nem hiszek benne, azok számára, akik ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoznak, ez egy örömhír, hiszen ha ő nekik a maguk életében nincs Isten, és beigazolódna az ő számukra, hogy nincs, és ez egy nagyon hosszú teológiai fejtegetés lenne, hogy lehet, hogy az ő számukra nem is lesz, mert hogy az üdvözülést éppen az utolsó percben majd nem biztos, hogy az erre való felszólítást elfogadják, mert a földi életben nem kellett, akkor nem biztos, hogy a örökké valóságban szükség lesz rá nekik, bár tudjuk, hogy a kegyelem az óriási, és Isten üdvözítő jósága mindenkire kiárad. Aztán van egy harmadik lehetőség, hogy nincs Isten, de hiszünk benne. Hát ez a lehetőség, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés, mert amikor egyik alkalommal beszélgettem egy vallását nem gyakorló vagy hitét elvesztő keresztényel, akkor ő azt mondta számomra, hogy ő igazából próbált hinni az életében, de hogy őt mindig olyan sorscsapások érték, hogy ő a végén aztán kikövetkeztette azt, hogy nincs Isten. És az ő számára lehet, hogy az Isten valóban nincs, mert hogy már nem akarja beengedni oda. És ugye van a negyedik lehetőség, mondják ezek a gondolkodók, hogy nem hiszek az Istenben, és aztán a életem végén kiderül, hogy mégiscsak létezett. És akkor erre mondják a gondolkodók, hogy emiatt a 25% miatt inkább érdemes hinni, mert ez a eset, hogyha bekövetkezik, hogy nem hittem benne, és közben kiderül, hogy mégis van, akkor azért egy örökké valóságon átkozhatnám magam a pokolban, hogy hát pedig csak egy kicsit kellett volna hinni. Szerintetek a mai emberek gondolkodnak így, vagy egyáltalán én gondolom ezt rosszul, hogy nem is biztos, hogy eljut a fogyasztói társadalomban egy poszt-poszt szekularista rendszerben az emberek tudatáig ez a kérdés. És annát szeretném először kérdezni.
Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy akinek nem adatott meg az Isten hit, és nem kapott vallásos nevelést, és azért emlegettem mindig ezt a kettőt egymás mellett, mert nálam ez nagyon egymásra épül, és valahogy soha nem volt kérdés, még a kamaszkornál dedikált megingások esetében sem igazán, hogy olyan, hogy az opció, hogy nincs Isten. Tehát azt tapasztalom, hogy akik erről gondolkodnak, azok nem tudnak előrébb jutni. De ez az én személyes tapasztalatom. Tehát, hogy a puszta gondolkodás, nem véletlenül mondják azt, hogy a hit ajándék, és én magam a saját életemben nagyon annak tekintem. A puszta gondolkodás az én úgy érzem, hogy ebben nem visz előre, és ugye akkor rögtön egy nagyon komoly kérdésként megfogalmazódik bennem, hogy valódi hite az, amikor egy józan megfontolás vezet engem el oda, hogy 25% eséllyel bekövetkezik a számomra legrosszabb, tehát akkor inkább hiszek. Úgyhogy ebből azért mondom, hogy nem vagyok nagy gondolkodó, úgy tűnik nem vagyok matematikus sem, mert hogy valahogy számomra annyira az létezik, hogy van Isten és hiszem őt, hogy valahogy nincs más opció. De akkor, ha már a gondolkodás most ennyire elvetem, és szerencsére vannak társaim, akik majd azért tudják erősíteni akár ezt a vonalat, közben pedig pont azt erősíteném is, hogy mennyire jó beleereszkedni abban, és mennyire jó az érzelmek oldaláról megélni azt, hogy van Isten, és hiszek benne.
Ez a példa, amit említettél, ez egy nagyon opportunista megközelítése az Isten hitnek, tehát amikor mondjuk kalkulálunk és méricskélünk, hogy mi az, ami a legjobb, de talán lehet egy olyan megközelítés, aminek az eredménye egy valódi hit lehet. Az én hitem ugye nem ezen alapul, sokkal inkább egy ilyen természetes tudáson, tehát hogy az, hogy én belőlül úgy egyszerre érzem, meg egyszerre úgy gondolom, hogy az Úristen létezik, és hogy neki terve van velem, ez nekem megadatott. Ez egy nagy kegyelem, akiben nincsen, ugye, annak azért érdemes imádkoznunk, de hogy a tudomány és a hit viszonyát egy picit a saját szemszögemből megvilágítsam, minél inkább kutatunk valamit, annál inkább azt látjuk, hogy egy bizonyos rend van, hogy van egy gondviselő erő a világunkban. Nem én jöttem erre rá, előttem már sokkal okosabb emberek is rájöttek, akik mondták, hogy hát önmagában a világunk nem állhatna ilyen módon össze, és egyáltalán maga a teremtés, ugye semmilyen tudománnyal még mindig nem magyarázható, nyilván ugye részleteibe bontva, viszont igen, tehát ahogy például nagyon sok mindenben hisz a tudomány is, amit még nem tud megmagyarázni, pont az lenne a legfontosabb, hogy az emberek elfogadják, hogy a hit is önmagában ilyen, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Számomra például maga az átváltoztatás, tehát amikor Krisztus testévé és vérévé válik a Szent Misén a kenyér és a bor, nekem ez például a hit kérdése, és én ezt elhiszem, hogy a tudomány eszközeivel analizálnánk, akkor sokan azt mondanák, hogy ezt így nem lehet analizálni, de a tudományban nagyon sok minden mást sem lehet analizálni. Tehát ezt is el kell fogadni. A tudomány és a hit úgy gondolom, hogy jó, hogyha kéz a kézben jár, mert egy jövőbeli, így is már van elég veszély és kihívás, de még egy jövőbeli veszélyre szeretném behívni a figyelmét itt mindenkinek, ugye mesterséges intelligencia használata kapcsán az erkölcsi és a hitnek megfelelő használata lesz egy nagyon komoly kérdés, ugyanis amikor Ferenc pápa Magyarországon járt, akkor erről beszélt egyébként, hogy a technológiai fejlődés olyan hatalmas, hogy az ember úgy gondolja, hogy bármire használhatja a technológiát, és gyakorlatilag sehol nem fog megállni. Tehát semmi nem fog neki gátat szabni, egyedül az erkölcs vagy a hit lesz az, hogyha megállok. Én így gondolkozom a hit és a tudománynak az egységéről.
Köszönjük szépen, és azt gondolom én is, hogy ez az utóbb említett téma vagy kérdéskör, ez majd valószínűleg egy adást is megér majd annak idején, hiszen most már egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ennek a kérdéskörnek, a mesterséges intelligenciának valóban van egy teológiai, erkölcstani aspektusa, amit mindenképpen érdemes lesz majd körüljárnunk. És László, aki oktatóként, hát nagyon sok fiatallal találkozol, hallgatókkal, látsz-e esélyt arra, hogy ez a felnövekvő új generáció, vagy már inkább úgy mondjam generációk, akikkel foglalkozol, foglalkoztál, meg tudják-e tapasztalni, akár felnőtt korukban is az Isten létét, az Istennek a gondviselő jóságát?
Én mindenképpen ebben mélyen hiszek, hogy megtudják, és meg is tapasztalják szerintem. Néha ezt számukra talán nehezebb kifejezni. Talán onnan is indulhat, vagy onnan is fakadhat ez, hogy Anna az előbb említette, hogy ő számára ez olyan természetes dolog, nem is igazán gondolkodott rajta, mert hogy a család, az a környezet, ahonnan ő jött, ott teljesen természetes volt a jóisten hite. És talán ez ugye számomra is, amit már korábban is említettem, hogy ez egy meghatározó dolog volt, akár a nagyszüleim révén, akár a szüleim révén, a mostani családom révén, a szűkebb családom révén is. És én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak is erre azért mindenféleképpen valahol szüksége van, hogyha esetleg nem tapasztalhatták meg korábban, akkor abban a környezetben, amelyben akár a mostani mindennapjaikat élik, és ezért nem mindegy, hogy milyen kollégákkal találkoznak, kikkel, milyen módon esetleg beszélhetnek róla, megnyílhatnak-e. És ahogy Anna is említette, hogy van, amikor egy picikét azokon a megbeszélendő, akár tudományos kérdéseken is túl tudunk mutatni, és túl is kell, hogy mutassunk, és meg tudjuk mutatni egy másik oldalát is az emberi létnek. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyon lényeges dolog a mi hivatásunk esetében. Maga ugye a korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy a példa, a pozitív példaadás az milyen fontos a mi hivatásunk esetében. Azt hiszem, hogy így tudunk arra is mintát mutatni, hogy hogyan tudjuk megélni a Jóistennek a jelenlétét a mindennapi életünkben. Ez szerintem nagyon fontos feladatunk itt a pedagógiai munkánk során, az oktatói munkánk során, vagy aztán nekik majd a tanítványainknak a tanári munkájuk során.
Miket nem fogok feladni, lépések, amik már túl messzire visznek. Mi véd meg az üvöltő világtól, ki éltet, segít és nem vádol. Úton járva mi fér meg fejemben és szívemben, ki ért meg a túl bonyolult a képlet. Elengedem, mi visszahúz. Nem számít a múltam, nem számolja hányszor buktam el, hányszor tévedtem gyengeségemben. Nem azt nézi, honnan jöttem, mindig tovább lát a vonzó felszíne. Egészen mélyre, egészen mélyre, egészen mélyre, egészen mélyre. Kérdések mind válaszra várva, hullámos úton járva, mi fér meg fejemben és szívemben, ki ért meg a túl bonyolult a képlet. Elengedem,
Van bármi jó ötletetek arra nézve, hogy akár a fiatalok körében, akár a különböző egyházintézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok, szülők, gyermekek körében mivel lehetne felkelteni a figyelmet, hogyan lehetne erősíteni azt, hogyha már megtanulja a nagymama is az okostelefon használatát, vagy megtanulja a kisgyerek is sok esetben túl korán is ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy akár ezeknek a segítségével, vagy bármilyen más módszerrel legyen nyitott, hogy egy hitünknek alapjait megismerje, mert sok esetben megálltak azon a szinten, hogy valahol létezik egy szakállas bácsi, vagy nem, aki az Isten, és aztán hogy utána milyen képek alakulnak ki, az bizony nagyon sok mindenen múlik. Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről?
Én magam például hittanárként tanultam tovább, és pontosan azért is, mert annyira erős volt bennem ennek az igénye, hogy valahogy ez az alapja az életemnek, tehát fontos, hogy párhuzamosan fejlődjön minden más tudomány művelésével együtt. És egyébként én magam azt gondolom, amiről azért te is beszéltél, hogyha megvilágítjuk, hogy akár egy temetés, egy gyász, ami egy mindenki életében elkerülhetetlen esemény. Tehát vannak ezek a sarokpontok, amit egyébként a szentségek is gyönyörűen megvilágítanak. Tehát, hogy akár ezekhez kapcsolódóan miről is van pontosan szó, akkor én azt gondolom, hogy nem is kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy akarjuk is érteni. Az, hogy hogyan lehet jól ezt átadni, egyre több eszközünk van, és amit tudunk rosszra használni, azt tudjuk jóra is használni, és akár nekünk, akiknek ez fontos ügye, akár valóban katolikus egyetemi dolgozóként, mert számomra ez például egy nagyon fontos pont, hogy ugye minden intézménynek van missziója. De amikor egy katolikus egyetem tudja azt mondani, hogy neki van missziója, akkor például egy ilyen fogalom is sokkal többet jelent, sokkal többet mond, mint amikor egy gazdasági társaság fogja a misszióját megfogalmazni. De a lényeg az, hogy számomra valahol ez is nagyon természetes, hogy kell, hogy minél többet tudjunk is mind arról, hogy milyen kapaszkodókat kaphatunk, hogy minél jobban értsük, minél jobban megérkezzen hozzánk mindez, és azt gondolom, hogy akár módszertanában, mint a pedagógiai módszereknél is, akár a technikai fejlődést a szolgálatba állítva, és amiről oly sokat beszéltünk, a nyílt odafordulás, a valódi meghallgatás, a valódi figyelem, ezek mind elvezetnek oda, hogy valahogy, akár mint ahogy divatos az önfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás, azt mondhassuk, hogy ebben a témában miért ne, és mindig ott van, és mindig adott, és mindig lehetőség van rá, akár kiélezett élethelyzetben, akár pedig pusztán az önművelés igényével.
Amikor az előző adásban arról beszéltünk, hogy hát hogy lehet az, hogy más vallások olyan erősen ragaszkodnak az ő hagyományaikhoz, és hogy ez minket nem hat meg, hát azért, mert a nyugati világban nagyon gyakran már egy olyan narratíva dominál, ami a történeteknek az összessége, amiben sajnos ugye Istennek már nincs túl nagy szerepe. Olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek történeteket mesélnek, közéletről beszélek alapvetően, ugye az Egyesült Államokból olyan mozgalmak indulnak, amelyek Európában, Nyugat-Európában majd gyökeret vertek, és olyan történeteket mesélnek, amelyekben igazából a természet törvényeit is felülírják. Ennek látjuk a gyakorlati megjelenését például, hogy már sportversenyeken női kategóriában férfiak indulnak. És akkor itt abba hagytam a közéleti részt. De minek köszönve látjuk ezt? Annak a közösségi médiának, ami mindenkinek a kezében van, az okostelefonján van, és hogyha ezt a történetet sokat mesélik, akkor elhihetik az emberek, elhihetjük, hogy ez valós, hogy ez elfogadható, hogy ez standard, holott ugye tudjuk, hogy ez ellentmond a teremtett világ törvényeinek, de mi lenne, hogyha mi is használnánk ugyanezt a technológiát arra, hogy a hitünket megvalljuk, és hogy vonzóvá tegyük ezt az életformát, ami a miénk. Tehát, hogyha megint egy gyakorlati példát mondhatnék, ugye itt a történetmesélésnél ezen ideológiáknak az irányítói a zsűri szerepét foglalják el. Ami azt jelenti, hogy ugye mindig arról beszéltünk, hogy a szerkesztők, a kapuőrök, ők határozzák meg, hogy mi kerülhet adásba, de itt egy még komolyabb dologról van szó, hogy beülnek a zsűri szerepébe, és megítélik, hogy mi a jó, mi nem, és azok a csoportok, azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, ők nem is fognak tudni róla, hogy őket bármilyen módon befolyásolják. De hogyha mi a közösségi médiát úgy használjuk, hogy a jó gyakorlatokat osszuk meg, hogyha láthatják azt az örömünket, ami ugye a hitünkből fakad, vagy azokat a gyakorlatokat, azokat a programokat, tehát nem hiába, én hadd meséljek el csak röviden egy személyes történetet, amikor kecskeméti piarista voltam, akkor azt mondták, hogy van egy katolikus közösség, ahová kijárnak a piaristák, és hogy nagyon jó kirándulásokat szerveznek, és eleinte szkeptikus voltam, mondom, miért kellene kirándulásra menni pluszban, és amikor kiderült, hogy hát ott azért a kirándulás folyamatosan lelki tartalmakkal is párosul, talán ennyi reklámot csinálhatok, hogy a Jávorka Lajos atya volt, aki ott először a plébániáját csak egy félig befejezett emeletes házban működtette, és oda jártunk ki, és hirtelen vonzóvá vált ez az életforma, miközben ugye mi a szabadtéren miséztünk például. Tehát, hogy nagyon sok igény van az élmények iránt, de hát ezeket az élményeket nem feltétlenül a kávézókban és más programokban kell, hogy megéljék a fiatalok, hogyha mi oda tudjuk vinni nekik a hitet, és ugyanolyan vonzóvá tudjuk tenni, de akkor hadd mondjak egy rossz példát is, és akkor tényleg befejeztem, amikor már felsőbéves hallgató voltam, egy kollégiummal laktam Budapesten, és akkor azt mondta az igazgató, hogy hát figyelj ide, hogyha nagyon nagy buli van, zajongás van, akkor következőt kell tenned, te kimész a folyosóra, és akkor azt mondod, hogy jobb lenne, hogyha tanulnál kisöreg, sikeresebb lennél, és én elképzeltem, hogy ez mekkora hatással lesz azokra, akik már pár sört megittak, nem hozta magam ilyen helyzetbe. Tehát, hogy mindig a realitás talaján, de az igényeket figyelembe véve kell nekünk a hitünket megvallanunk, és igenis oda kell mennünk, és igenis használnunk kell ezt a technológiát. Nagyon tudatosan egy eszköz, ahogy Anna említette, ugye egy kreatívan bomlasztó eszköz, nagyon nagy rosszra használható a digitális technológia, és nagyon nagy jóra is használható.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés itt hallgatva Dékán úrat és Annát is, hogy hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk utat mutatni, és valóban a technológiai fejlődés az lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon sok minden információval pillanatokon belül találkozzunk, ezeket az információkat megosszuk, ezeket az információkat átadjuk mások számára, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez a gyorsaság, ez a óriási tempó az, amire az életünkben szükség van, vagy ennélkül nem is tudunk élni. A mai fiataloknak egy jó része sokszor ezt valóban így gondolja, bár, és akkor ezt én nagyon pozitív tapasztalatként mondom, hogy egyre többen én úgy érzékelem, hogy fontosnak tartják az egymáshoz való odafordulást, a másikra való odafigyelést, az, hogy meghallgatjuk a másikat, az, hogy megpróbálunk ezáltal is töltekezni, és talán, hogyha odafordulunk a másikhoz, hogyha akár saját magunkat is meg tudjuk mutatni, és saját magunk is tudunk már a sokszor említett jó példával előállni, akkor azt hiszem, hogy sokszor eredményesebbek tudunk lenni, és talán rájövünk arra, hogy nem erre a nagyon nagy tempóra van szükség, bár az életünknek persze egy fontos része, és nem tudjuk mondjuk ezeket a technikai eszközöket kihagyni belőle, és nagyon sokszor ezáltal még gazdagabbá is tehetjük a gondolatainkat, a mondani valónkat. De én azt hiszem, hogy a Jóisten szeretette ennek a megélése gyakorlatilag azért, ahogy már sokszor is beszéltünk erről, akár a mai vagy a korábbi előadásban, ez valahol belül valósul meg bennünk. És ebben én azt gondolom, hogy a művészetek is nagyon sokat tudnak segíteni, akár mondjuk a zenének óriási hatása lehet ebben, és nyilván akár a kortárs zenét nézzük, akár a klasszikus zenét, talán Caccini mondta azt, hogy a zene hatása a harmónia varázsában rejlik. Azt hiszem, hogyha ezt a varást valahova be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba is, önmagunknak a megmutatásába, és akkor talán eredményesebbek lehetünk a pedagógiai munkánk során.
Eszembe jut, amikor én kezdő káplán voltam 1999-ben, és Mezőkövesdre kerültem, és ott tartottam egy Biblia óra sorozatot, és nagyon jól sikerült, néhány főből lett egy elég szép csoport, aztán a következő ősszel az egyik törzstag az úgy eltűnt, és akkor templomba láttam az adott bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jár már a Biblia órára, és azt mondta, hogy hát ő tavaly már kijárta a kurzust, ő most már minden tud az Istenről, a Bibliáról, és minden egyébről, és mondtam neki viccesen, hogy hát akkor nekem meg kár volt 6 évig teológiára járni, mert 6 év után sem tudok szinte semmit, vagy nagyon keveset. Úgyhogy azt gondolom, azért is mondtam ezt a történetet a végére, hogy itt próbáltunk a két adásban az Isten létezéséről, és hát ehhez kapcsolódóan számos más témát érintve beszélgetni, de hát ezt a témát valószínűleg nem lehet kimeríteni, és biztos, hogy időről időre egy-egy apropó kapcsán is majd vissza kell térnünk rá, mert hogy közben az is eszembe jutott, hogy a médiának olyan hatalma van, hogy amikor például most egyházunk színódus tart, megújulási folyamat van, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Ferenc pápa részéről, és akkor, hogyha úgy az átlag médiafogyasztó megnézi, hogy ott mi történik, akkor félinformációkat, sokszor hazugságokat kap, tehát valójában kiragadnak bizonyos mondatokat, és úgy mutatják be, attól függően jönnek az adott sajtóterméknek mi a célja ezzel, és hát nekünk ebben is felelősségünk van, hogy az Istenről is, egyházunkról is, Krisztusról is hiteles információt adjunk, mert akkor lehet számítani arra, hogy ezen információk birtokában, természetesen a példaadás, az érzelmi megélésen keresztül valóban elérjük azt, amit szeretnénk, hogy minél több emberben támadjon fel az igény arra, hogy van Isten, az Isten létezik, és nem csak, hogy létezik, hanem számíthatunk rá, van neki egy gondviselő jósága, és bár sok rosszat tapasztalunk a világban, nélküle még rosszabb lenne az életünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával, és dr. Kovács Lászlóval, a pedagógiai kar docensével beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban. Kós Patricia író szerkesztő fordítóval tavaly készült beszélgetésünket ismételjük meg. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től környezetvédelmi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk az Edelényi és Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott egy előadást. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a Heves vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatásról, mely a Pirker János László és a idejében történt himlő elleni védekezést mutatja be. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesztár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kosszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Hallgass meg, Uram, és légy irgalmas hozzám. Istenem, Te légy a támaszom. Sírásomat örömre váltottad, Uram, Istenem, örökké áldalak. Olvasom a 29. Zsoltárban. Mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti. A beteg ugyanis a saját hite és az egyház hite által üdvözül. Ez a hit Krisztus halálára és feltámadására irányul, amelyből a szentség hatékonysága ered. Előre is tekint az eljövendő országba, melynek ez a szentség a záloga, írja a szertartáskönyv a betegek kenetéről. Kérjük az ég szentjeit, hogy már most részesítsenek valamennyire az ő örömükben és hálájukban, és esdjék ki számunkra, hogy egykor mi is, miként ők is, az égben örvendezhessünk annak, hogy itt a földön egy kissé szenvedtünk, de nagyon hittünk. Uram, ma este az összes elhagyottakra gondolok, mindazokra, akik egyedül, szörnyen egyedül vannak, mert rád, Uram, sohasem hagyatkoztak. Te, Uram, Te a közösséget akarod, hogy a bűntépte szakadék dacára egymáshoz kapcsolódjunk. Te akarod, hogy egyek legyünk, mint ahogy az Atya és Te egyek vagytok.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.